Katona dolog, szedd már össze magad. Sok-sok ilyen megjegyzést hallhatunk. Ezt a témát folytatjuk az új esztendőben is. A mikrofonnál a két műsorvezető sok szeretettel köszönti a kedves hallgatókat.
Rubovszkiné Bodó Mária.
Illetve Lukovics Milán. Hát szabad ilyen mondatokat mondani, vagy mit fejez ez ki annak a számára, aki esetleg éppen azt, annak az útját, módját keresi, hogy hogyan tudja a saját problémáját, bántalmazotti státuszát megosztani valakivel.
Valóban érdekes az, hogy vannak ilyen rögzött, vagy megrögzött, de ám de rejtett meggyőződéseink, vagy úgy is lehet mondani, paradigmáink, amiben úgy gondoljuk, hogy átsegíti a másikat, átlendíti abban, hogy megnyugodjon, vagy abba hagyja a panaszkodást, kétségbeesést. És én egy gyermekvédelmi képzésen találkoztam azzal, hogy ezek nem is jók, ezek a megrögződéseink, vagy ezek a mentő mondataink, amiket úgy bedobunk, mint mentőövként, valakinek a gondját kéne esetleg magunkra vállalni, ahelyett pedig mi mondunk egy frappáns mondatot, ami még jól is hangzik, mi meg megnyugszunk. És hát sok ilyet gyűjtöttünk mi ezen a képzésen össze, és megpróbáltuk ezeket valahogy átírni. Elég sok energiát fordítottunk erre, és nagyon megmaradt bennem, hogy lehetséges, hogy valóban néha hárításként használjuk ezeket a mondatokat, mint például az, hogy ne törődj vele, a kamaszkor velejárója, vagy ettől erősödik a gyerek. Velem is volt ilyen, mégis ember lett belőlem, vagy amit említettél, katona dolog. Tehát, hogy ott van egy gond, sír egy kisgyerek, inkább erre tudom elképzelni, de később is valamilyen, akármilyen fájdalmat ebben hárítok el, hogy a katona dolog, lépj rajta tovább, nem érdekes. Aztán ilyesmi, hogy ez van, ezt kell szeretni, annyit kapsz csak, amennyit bírsz. Még felnőtteknek is szoktuk mondani, hogy az Úristen csak annyit ad, amennyit bárki el is bír. Ebben rögtön azt érzi az illető, hogy hát neki nem jogos a panasza. De ez biztos, hogy nem tudta megosztani velem, aki én ezt a mondatot kimondom. Aztán ilyesmi, hogy teher alatt nő a pálma. Hát ezt nagyon sokszor szoktuk mondani. De ha megnézzük a helyzetet, amiben mondjuk, lehet, hogy arra jövünk rá, hogy nem ezt kéne mondani, hanem azt, hogy hát neked most biztos nehéz. És akkor elmeséli, és tovább léphet, talál rajta. Meg aztán Isten nem mer bottal, magának csinálta a bajt. Azt, akit ér valami, az lehet, hogy annak nem segítség, viszont ha átkeretezem ezt a mondani valómat, akkor lehet, hogy közelebb jutok ahhoz a személyhez, aki ezt mondja.
Most ugye annak van-e létjogosultsága, ugye, hogy ne dramatizáljunk túl egy problémát, tehát, hogy néha talán attól fél itten a laikus ember, most legyen szülő vagy pedagógus, hogy adom alá a lovat, hallgatom, mondja, és hát, hogy valamiképpen akkor még akár föl is nagyítja maga számára a problémát. De kicsit a megőrzött haragnak is ez a csapdája, hogy valaki mondjuk egyszer belérugott, de hát én meg százszor átélem azzal, hogy újra és újra azt ismételgetem a körül forgó gondolatban. Tehát, hogy valamiképpen az, hogy arányosítsuk a dolgokat, ez talán lehet legitim cél, de akkor ezek szerint nem jó a felütés, ahogy ezt megközelítjük.
Hát, hogyha ez az egyetlen mondani valóm, hogy katona dolog, és elhárítom a vigasztalást, vagy az egyetlen mondani valóm, hogy teher alatt nő a pálma, és nem vagyok kíváncsi ezért a történetre, akkor nem jó az én aforizmám, vagy nem tudom én mondatom. Tehát ha az én üzenetem az, hogy nem vagy fontos, nem számít a történeted, vagy egyedül vagy, old meg magad, akkor nem jó. Ha az az üzenetem, és el tudom ezt képzelni, amit mondasz, mert szerintem az legtöbb esetben azért a józanész az, ami vezessen bennünket. Tehát, hogy valóban lehet valakinek az eltúlzott problémáját, miközben vigasztalom, valami ilyesmit is mondok, hogy de hát teher alatt nő a pálma, de mégis azért én meghallgatom a történetét, és az üzenetem az az, hogy fontos vagy, komolyan veszlek, van közünk egymáshoz, szeretnék segíteni. Ha ebben az üzenetben valahogy elhangzik ez, nem a mondattal van a baj, szerintem, hanem azzal, amikor ebben lepattintom a másiknak, akár kamaszkorúnak, akár fiatalabbnak, akár idősnek a történetét, az együttérzésemet nem adom, hanem cserébe van egy frappáns mondatom, és még azt hiszem, hogy igazam is van.
És akkor ezek szerint ezek a mondatok lehet, hogy jobbak egy záró mondatnak, és hogy esetleg ne is én mondjam ki, hanem az mondja ki, aki hát ottan elpanaszolta magáét, tehát hogy azt vezessük el esetleg arra, hogy rájöjjön arra, hogy azért ő ezzel meg tud birkózni, vagy kapott ehhez támogatást. No, de azért egy kicsit ássunk a dolgok mélyére, tehát, hogy akkor egyáltalán a kamaszok, hát most azért főleg kamassorokról beszélünk, Nem olyan régen beszélgettem egy kedves hallgatónkkal, és akkor hát ezt mondta, hogy ugye hát kisgyerekkorban is például előfordulhatnak ilyen bántalmazásos szituációk, de hát, hogy mi inkább a kamaszokat tartjuk szem előtt, hát ez nem tudtam ezzel vitatkozni, hogy ez tényleg így van. De hogy egy kamasz az eljut-e, vagy mekkora százalékban jut el ennek a közléséig, vagy mennyire jellemző egyáltalán az, hogy ő ezt szégyelli, és ezért titkolja, hogy ő egy bántalmazotti helyzetbe került.
De mindenki először szégyelli és titkolja kamasznak. Azért az elsődleges célja, reménysége, örömforrása, hogy bekerül egy közösségbe, és ott belesimul, vannak barátai, azokkal együttműködik, és hát hogyha ennek ára van, és az, hogy én lenyelem a bántalmazást, akkor ára van, nem fogja ezt ő mondani, csak nagyon szélsőséges esetben. Egyébként a kedves hallgatónak, akit említettél az előbb, hát azért egy ellenpélda az, hogy az elmúlt adásunkban volt egy kisiskolás bántalmazásának a története, ami szerintem nagyon megrázó az, hogy az anyuka másfél éven keresztül próbálta a gyerekét ott tartani az iskolában, mert úgy érezte, hogy jó helyen van, csak történetesen hát az gyereke nem illeszkedik be sehogy se. És aztán lépett valamit. Tehát szerintem kamaszoknál az jellemző, hogy úgy érzi, hogy a közösségbe kerülés ára az, hogy őt így vagy úgy valamilyen módon
beavassák.
Ezt a szót kerestem. Tényleg ezt a szót kerestem. Tehát, hogy beavatódjon, és akkor ő ezt hajlandó megfizetni. És azt észre kell venni a pedagógusnak. Szerintem egyszerűen az évek alatt az embernek van arra egy szeme, hogy kik azok az áldozattípusok. Hogy őt azért fogják bántalmazni, mert ő mondjuk beteg, valamilyen betegsége van, és a betegsége okoz neki valami extrákat az életébe, és hogy ezt takargassa, ehhez lesz az, hogy majd őt kikezdik, a másikat azért, mert nagyon sok pénze van, vagy azért nincsenek barátai, mert egyke, vagy ilyesmi, vagy pedig azért fogják kikezdeni, mert sokkal csóróbb ruhába jár, és a telefonja gyengébb, és tehát, hogy vannak olyan szerintem nagyon tipikus dolgok, amik miatt a fiúk, lányok valamilyen módon kikezdenek egy szemét, és ezért szerintem nagyon ritka az, hogy most a bántalmazott, az áldozat, az valóban oda menjen a tanárhoz, és elmondja, hogy hát ővel ez és ez történt, elcsalták a pénzét, lelökték a földre a bicikliét, vagy a táskáját, vagy ráléptek a ruhájára, szóval nem fogja elmondani, elviseli, azért, mert még rosszabb helyzetbe kerül, hogyha erről panaszkodik, és a pedagógus fellép. Nyilván sokszor a pedagógus rosszul lép föl.
Na majd erről is legyen szó, de mondjuk azt, hogy akkor a szülő, teszem azt, felfigyel arra, hogy a gyerek kedvetlenül beszél a új közösségéről, a ottani helyzetéről, kilátásairól, a kezdeti öröme, lelkesedés elmúlt, elszállt, és még megérzi azt, hogy valami gond lehet, és esetleg elkezd puhatolózni, mondjuk a gyerek így kiböki, hogy hát van, aki azért ő rászállt, piszkálja őt, vagy bántja őt, akkor hogyan vezessen a szülő egy beszélgetést, vagy mindegy, hát más szereposztásban, akkor pedagógus, vagy felnőtt, hogy akkor végül is elkerülje az ilyen alapvető hibákat, hogy azt mondja erre, hogy hát ez az új közösségbe való bekerülésnek az ára, ezt el kell viselni, ez katona dolog. Velem ezt és ezt csinálták. Ugye ez valószínűleg nagyon sokszor hibája a felnőttnek, hogy akkor elkezdem a saját sztorimat elmondani, csak hogy a gyereket ezt egyáltalán nem érdekli valószínűleg, hanem őt a saját története foglalkoztatja. Tehát ugye, hogy mik ennek a következő fázisai?
Hogyha egy szülő jelzi azt, hogy a gyereke rosszul érzi magát az osztályban, akkor a pedagógus, akit megszólított, szerintem jól teszi, egy kicsit körbenéz, hogy kikkel beszélget ez a gyerek, kikkel van jobb, kik a pattársai, kik a környezete, és azokkal elbeszélget.
De én most itt azt kérdeztem még, hogy az első jelzés, vagy az első ilyen észrevétel után a szülő hogyan menjen a nyomába ennek a dolognak, vagy van-e arra valami jó módszer, hogy akkor a gyerek ezt tovább feltárja, vagy mit ne csináljon, azt, hogy ne mondja például azt, hogy nem érek rá, vagy katona dolog, vagy teher alatt nő a pálma, hanem akkor hogy jut el oda, hogy ebből a gyerekkel legyen egy ilyen jó feltáró beszélgetés.
Szerencsés az a szülő, akinek a gyereke bármit mesél. Tehát úgy gondolod, hogy mesélt már valamit, és hogyan kérdezzen még.
Hát ugye ez valahogy ez így szóba került, hogy a szülői megsejti, hogy itt valami gond van, már nem nincs az az öröm, mint az első napokban. Kiderül, hogy akkor van valaki, aki kicsit rászállt arra a gyerekre. A gyerek akarja is mondani, nem is. Szülő könnyen lepattintja.
Tehát a szülő, hogyha erre ráérez, akkor mindenképp tegyen fel olyan kérdéseket, hogy ne azt, hogy na mi volt a suliban, hanem na kivel beszélgettél ma, kivel jöttetek haza, kivel mész sportra, bármi, ami egy talán egyszerűbb kérdés, mint az, hogy mi volt a suliba, attól még lezárhat az a gyerek, hogyha megérzi, hogy a szülő most itt fel akarja tárni. Én mindenképp megkérdezném ennek a gyermeknek az osztályfőnökét, vagy ha egyértelmű, hogy tornaórán bántják, elbemennék a tornatanárhoz, kicsit elkezdeném körbejárni azt, hogy kikkel érintkezik, és azok hogy látják.
Te tudtad-e például a gyerekeidnek általános iskolában a osztálytársainak a nevét?
Én tudtam, igen, valóban.
Szerintem egyébként ezt nem beszéltük meg előre, csak így a hallgatóknak mondom a műhelytitkot, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy ha a gyerek mesél, hogy XY gyerek ezt csinálta, azt csinálta, hogy a szülő így ezt így azonosítsa be, hogy ez most akkor melyik osztálytárs, és hogyha egy kicsit ő is ismeri, akkor már ezeket a gyerekeket, legalábbis a saját gyerekének az elbeszéléséből, akkor előbb-utóbb azért könnyebben összerakja azt, hogy melyik gyerek, milyen természet, melyik válik esetleg mondjuk dominánsá egy kapcsolatban, vagy nehogy Isten bántalmazóvá. Tehát, hogy azért ezt, hogy majd egyszer a prevencióról is fogunk beszélni, de hát hogy ezt így, ahogy a gyerek bekerül egy közösségbe, hát a szülő azt úgy jó, hogyha folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy ottan mi történik, ki kivel van. Na és akkor mondjuk azt, hogy mikor menjen be a szülő az iskolába, akár a tesi tanárhoz, akár az osztályfőnökhöz.
A legelső megérzése. Akkor úgy érzi, hogy valamilyen gondja van a gyerekének, akkor szerintem tisztázza. Lehet, hogy nem egy hét után, de amikor visszatérő az, hogy mondjuk hasfájása van annak a gyereknek, és nem akar iskolába menni már sokatszor, akkor biztos gyanút fognék. Akkor is, ha nincsen konkrét történet a kezembe, hogy valami ott nem stimmel. Megkérdezném egyszerűen az osztályfőnököt, hogy nem ismerjük egymást, szeretnék kicsit tájékozódni, azt vettem észre, hogy. És elmondom, hogy mit vettem észre. És a szerencsém van, és egy olyan pedagógussal beszélgetek, aki amúgy nyitott, érdeklődő, akkor lehet, hogy ő is elgondolkodik rajta, hogy vajon miért fáj ennyit ennek a gyereknek a hasa, vagy miért érzi azt a szülő, hogy. És lehet, hogy egy túlzás, és lehet, hogy a józanész alapján megbeszélik, hogy hát legközelebb akkor, tudom én, 2 hónap múlva beszéljenek újra, hát ha addig valami változik, hát nehéz a beilleszkedés. Teszem azt például egy új közösségbe. De mondjuk én próbálnék róla kommunikálni előbb-utóbb, ha úgy visszatérően azt látom, hogy valami ott nem stimmel.
Na mert azért kérdezem ezt, mert szerintem egy gyerek ettől tart sok esetben. Tehát, hogyha mondjuk a szülei megkérdezné tőle, akkor azt mondaná neki, hogy ne, be ne menjél. Inkább nem is mondok el semmit.
Nagyon sokszor a szülő a gyereke ellenére jön az iskolába fogadó órára. Én nagyon sokszor hallom azt, hogy hát nem tudja az XY, hogy mármint a gyerekünk nem tudja, hogy mi bejöttünk. Nagyon sokszor kér bizalmat a szülő, hogy ne tudja a gyerek azt, hogy most ezt beszéltük. És hát én szerintem, ha kölcsönösen lehet így együttműködni a szülőkkel, akkor a pedagógus is kérheti, hogy hát én ezt és ezt láttam, de most ne mondják ezt el otthon, kérem szépen.
Ne úgy mondják el, hogy én ezt mondtam, én ezt üzentem, hanem hát egyszerűen vegyék észre ennek a jeleit, vagy figyeljenek oda rá.
Így van. Tehát, hogy ahhoz azért egy szerencse is kell, hogy ott két intelligens ember beszélgessen, és kölcsönösen érezzék, hogy most mit mondunk el a gyereknek, és mit nem.
Mert azért ilyen helyzetben ugye, most beleélve magam egy kicsit a tanárnak a szerepébe, hát lehet, hogy a pedagógus is esetleg lepattintja azt a szülőt, azzal, hogyha nincs konkrétum, ha ezek csak megérzések, ugye a pedagógusnak nem olyan egyszerű, amikor bejön a szülő azzal, hogy gyereke nem igazán érzi magát jól az iskolában, vagy az osztályban. Hát most tulajdonképpen akkor én ezzel mit is kezdjek, mint pedagógus, vagy hát szóval megköszönöm a jelzést, vagy majd odafigyelek, de hát ugyanakkor meg nem is biztos, hogy ez a pedagógus látja a bántalmazásnak az eseteit, főleg, hogyha mondjuk a gyerekek között ez egymás között zajlik. Én igazgató voltam, amikor egyszer jött egy szülő és panaszkodott az osztályfőnökre, hogy az ő lánya sírt az osztálykiránduláson, és, hát úgy, és az osztályfőnök ezt nem észlelte. Hát, hogy ezt ő jelezni akarja, mert ez szerinte így nincs rendjén. Kérdeztem a részleteket, hogy hát bántották-e, vagy nem bántották, és mikor sírt, hát elmondta, hogy este 11-kor, és akkor kérdeztem, hogy hol volt a gyerek, hát valami szálláshelyen voltak, 4 ágyas szobákban, benn volt a szobá, kiment a szobából sírni, nem ment ki. Másnap lett ennek folytatása? Nem lett. Akkor kérdeztem a kedvesőt, és akkor az osztályfőnök onnan tudta volna, hogy akkor itten volt valami probléma. Na, szóval lehet, hogy én is hárítottam, nem tudom, vagy lepattintottam a kedves szülőt. De szóval, hogy nem olyan nagyon egyszerű azért ezeket a dolgokat föltárni, és nyilván a gyerek meg a szülő között sem, a szülő és a pedagógus között sem, és akkor ráadásul még ugye ott van ez a fék is, hogy a gyerek meg akkor nem akarja, hogy a szülőbe menjen az iskolába. Szóval valahol azért itten úgy érzem, hogy a kommunikációnak sok buktatója van. Akkor mivel biztassuk ezügyben a kedves hallgatókat, akik ilyen szituációba keverednek? Tehát, hogy először is azért jelzést ne engedjünk el a fülünk mellett, talán ez lehet az egyik. Először kérdezzünk, az ördög a részletekbe rejlik, szoktam én sokszor mondani.
Meg időpontot nem ad a gyerekünk, hogy beszélgessünk vele, tehát használjuk ki. Nagyon sok szülőtől hallom, hogy a kocsiba. Azért fuvaroskodik még a szülő, és viszi ide-oda a gyerekét, mert közben beszélgetnek. De használjuk ki azt a lehetőséget, mert ez csak úgy a szülő az lopva kap ilyet, hogy a gyerek beszél.
Igen, tehát hogy tegyünk föl szerintem nagyon sok olyan kérdést, aminek látszólag nincs köze a tárgyhoz. De ugyanakkor mégiscsak valahogy, ahogy a gyerek beszél, ráérzünk arra, hogy hol van a probléma. Szóval ez részletek után érdeklődjünk, hogy akkor igen, kivel beszélt, kivel milyen viszonyban van, mit csinál az a gyerek, hogy van jelen az osztályban. Próbáljunk minél ilyen részletekbe menőbb kérdéseket föltenni, és akkor hát, ha kiderül, hogy mennyire súlyos a probléma.
Látható az a gyereken, hogy jól érzi magát a bőrében, vagy nem érzi jól magát a bőrében, és hogyha mindig magára zárja az ajtót, és csak a telefonját bújja, és semmiről soha nem beszélget velem, akkor szerintem érezhetem, hogy nincs jól a bőrében, nem érzi magát jól, valami bevonja, elvonja, pláne ha ez hosszabb ideig tart. Tehát azért mondom, hogy egyéb jelei is vannak, hogy az én gyerekem jól érzi-e magát a bőrében, és szerintem erre nagyon figyeljünk oda.
Na másik, ami szóba került, ugye, hogy a pedagógus hogyan reagál akár egy jelzésre, és hát hogy kell reagálni, hogy reagáljon a pedagógus. Én volt, hogy ilyen drámai szituációt produkáltam, volt egy gyerek, akit úgy eléggé sokat bántottak egy adott osztályomban, ráadásul meg én is nagyon fiatal voltam, ez a legelső osztályom volt, és kihasználtam azt a pillanatot, amikor ez a gyerek nem volt ott. És akkor egy kicsit ilyen drámajáték formájában én előadtam, hogy körülbelül vele hogy bánnak. Az az érdekes, hogy eltelt utána az érettségi után, vagy 25 év, és ez a diák megkérdezte tőlem, hogy ezt én miért csináltam?
Az a diák, aki nem volt ott?
Igen, tehát aki ott előnytelen helyzetben volt. Tehát, hogy nem biztos, hogy én segítettem rajta ezzel. Pedig ott nagyon hatásosnak éreztem. Az adott pillanatban is. Tehát, hogy így a gyerekek ott az osztályban egy kicsit így megrendültek, érzésem szerint. De összességében lehet nem jól csináltam. Nyilván volt olyan is, hogy valakinek a fogszabályzóját, ilyen kivehető fogszabályzója volt az egyik diáknak, és azt valahogy megrongálták. És ezt valahogy annyira súlyos vétségnek éreztem, hogy én ott az elég komolyan nekitámadtam a általam feltételezett elkövetőknek. De igazából ezt se köszöntem meg soha senkit. Most nem, mint hogy az ember ezt várná. De tulajdonképpen mit tegyen a pedagógus, hogyha azt látja, hogy mondjuk A gyerek veri a B gyereket?
Biztos, hogy nincsen egy tökéletes válasz, azért, mert minden gyerek máshogy reagál a helyzetben. Tehát már talán korábbi adásban is említettem azt az esetet, például amikor rengeteg pénzt csaltak ki egy gyerektől, és egyre növekvő volt a pénzösszeg, és eléggé ijesztővé vált a történet, mert már otthonról hozott el ez a gyerek pénzeket, hogy kiszolgálja a bulikat, hogy így mondjam, és akkor is sose köszönte meg nekem senki, hogy én felléptem, de én azért eléggé hiszek abba, hogy az ügy végére kell járni, a lehető legtöbb részletet megtudni, akár írásban, és egymástól függetlenül iratni a gyerekeket, úgyhogy ők nem tudják, hogy én mit iratok a másikkal, tehát hogy részleteket begyűjteni, és utána pedig, ha valami konkrétum kiderül, akkor megtorolni. És nem iszonyú nagy batáliát csapni, hanem egyszerűen annak a gyereknek bekerül egy általam adható legkomolyabb intő az ekrétába, és mindenkivel beszélni. Szülővel beszélni, hogy ez nagyon súlyos, tehát a szülőt behívatni, én ezt nagyon szeretem, mint formát, mert akkor egyszerűen együtt tudunk dolgozni, ők is elmondják, hogy ők mit látnak. Ebben a történetben, amit ugye már többször említettem, akkor én minden szülőt behívtam, akinek a gyerekét tölt, kicsalták a pénzt, akinek a gyereke kicsalta a pénzt. Akkora ügy lett belőle, hogy csak mi tudtuk, tehát a szülő ezt nem fogja elmesélni, a gyerek nem fogja elmesélni, és én arra nagyon vigyáztam, hogy ezt az osztály így tőlem nem tudta meg, én ezt nem hirdettem meg egy osztályfőnöki órán, hogy na hát mivel találkoztam, hanem egyszerűen csak benne volt a naplóba, hogy ő egy ilyen fokozatot kapott, és szorgalomból, vagy nem tudom, bocsánat, nem szorgalomból, magatartásból kapott egy hármast mondjuk. Mondok egy történetet, és mondd el, légy szíves, hogy te hogyan lépnél föl, ha te vagy az adott osztályfőnök, vagy akinek az óráján ez történik. Pisti elveszi Gizi cipőjét, ez egy jó ötletnek tűnik, mert Gizi egy kicsit lomha, ügyetlen lány, és pár emberrel elkezdik dobálni ezt a fél pár cipőt. Addig-addig dobálják, amíg aztán már Gizi sír, és végül hát kidobják a szemetesbe a cipőt, és elszaladnak. Hát ez, nyilvánvalóan ez egy bántalmazás. Ezt te látod, mint tanár, te hogy lépnél föl?
Hát előbbi két példámat, én ezeket próbáltam mondani, hogy hát vagy jól leordítanám a elkövetőket, vagy pedig hát Gizinek adnék egy papír zsebkendőt, hogy felitassa a könnyeit, de nem biztos, mondom, ilyen megoldásokkal próbálkoztam, csak egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez jó, de nem tudom, mi a jó.
Én nagyon meglepődtem azon, hogy a képzésen hangzott el, vagy hát igaziból videón láttuk ezt a történetet, és az volt a javaslat, nekünk is gondolkodni kellett előtte, hogy mi az első, kihez forduljunk oda, hát nyilván az ember ösztönösen jól megbünteti az bántalmazót, és az áldozatot megpróbálja megvigasztalni. Igaziból ennek a történetnek a megoldása, az, tehát nem, valószínűleg nem ez a sorrend lenne, hanem először beszélni kellene a kívülállók, a nézőkkel, tehát azok, akik nem vesznek részt, csak nézik az eseményeket. Ezek egyébként lehetnek támogatók, abban az esetben, hogyha ők tapsolnak a bántalmazónak, de lehetnek védelmezők is, abban az esetben, hogyha nagyon szomorúak, hogy ez előfordul, legszívesebben az áldozat mellé állnának oda, de nem merik, mert nem mernek egyszerűen föllépni olyan a helyzet. Hát ez eléggé, ezt értjük, hogyha egy nagyon harsány bántalmazó, ott valakitnek elveszi a cipőjét, nem mer egy gyöngébb osztálytárs vagy barátot föl előállni azzal, hogy na, én majd segítek, hiszen attól fél, hogy őt is megverik, vagy őt is bántalmazni fogják. A megoldás az az, hogy ezeket akik nem döntöttek még, hogy hova álljanak, ezeket kicsit kívülállókhoz forduljon oda a pedagógus, és valahogy találjon három olyan embert, nyilván nem a nyílt színen. A nyílt színen szerintem jó az, hogyha az ember megállítja azt a folyamatot, és helyre teszi a bántalmazót, és az áldozatot megpróbálja valóban zsebkendővel megsegíteni, de ez valószínűleg újra elő fog fordulni, amikor mi nem vagyunk ott. Tehát nekünk az lenne a jó tervünk, hogy keressünk mondjuk sose egyet, egy emberrel nem lehet, mert sose fogja, annak nem lesz jó vége, nem tudja, felvállalja, akkor se lesz jó vége, mert akkor még csak ketten vannak, és kettőjüket fogják bántalmazni. De ha találok egy olyan hármast, akik egyébként inkább védelmezőként vannak jelen, csak nem mernek fellépni, akkor az a jó tanács, hogy próbáljak meg egy olyan baráti kört valahogy kialakítani, még akkor is, és én azt látom, hogy ez működik, hogyha valami nem annyira szimpatikus az a gyerek a többieknek, meg furcsán is viselkedik, meg igaziból én nekem is furcsa, sokszor a pedagógusnak is, tehát olyan érthető, hogy miért pont őt bántalmazzák, a pedagógus is szinte egyet ért, de ezt most idézőjelben mondom, azzal, ami történik. És ilyen módon, hogyha meg tudja valahogy szervezni, rá tudja őket beszélni, mindig vannak jó lelkű diákok egy csoportban, akkor lassan őt ki tudják szakítani abból a magányból, ami vonza ezt a bántalmazást. És hogyha ő már egy tímhez tartozik egy kicsit, akkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy újra ővele fog előfordulni ez a bántalmazás.
Igen, mert hogyha a pedagógus túlzottan a védelmére kell, és főleg, hogyha úgy érzelmileg is nagyon azonosul az áldozattal, a bántalmazottal, sajnos az nem mindig tesz jót az illető szociális helyzetének egy adott osztályközösségben. Ez a kedves hallgatónk, akit idéztem menet közben, hogy hozzászólt így a műsorunkhoz, még azt mondta, hogy hát megérti ennek a műsornak a nehézségeit, meg a korlátait, hogy hát néha azért, mintha nem mennénk elég mélyre a témákban, de hát biztos azért is, ugye, mert hát név nélkül, meg ilyen elvont módon beszélünk esetekről. De hát nagyon remélem, hogy ebben a műsorban talán ezekben a részletkérdésekben sikerült eléggé mélyre ásni, de hát most minden esetre lejárt az időnk, úgyhogy két hét múlva jelentkezünk ismét a Kamassarok adásával, és próbálunk azoknak a segítségére sietni, akik bántalmazotti szerepbe kerülnek. Ha a kedves hallgatóknak van ehhez valamiféle fölvetésük, esetük, amit név nélkül meg tudnak írni, akkor a szeretettel várjuk az info@mariaradio.hu e-mail címre, és most pedig elköszön a két műsorvezető,
Rubovszkiné Budó Mária
és Lukovics Milán.
családban, kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
Idén a Bódva vizét szenteli meg orosz Atanáz megyés püspök vízkeresztkor.